Kertbarátok.
április 25-én szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma a szántóföldi növények igényeiről és termesztéséről beszélgetünk, ha idejük engedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk, és a 2018. április 11-i műsor ismétlése.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Itt van körünkben dr. Nyárádi Imre István agrármérnök, a Szapiencia RD Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara kertészmérnöki tanszékének adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a rádió készülékek hallgatóit.
Mérnök úr, mire figyeljünk ebben a periódusban?
A mezőgazdasági termesztésben, a növénytermesztésben nagyon sokszor abban a helyzetben van a termesztő, hogy egyszerre nagyon sok dologra kell figyelnie, főleg amikor kampányok vannak. Most a tavasz időszakában is egy ilyen periódusunk van, amikor szertágazó figyelmünk kell legyen, meg kell legyen a megfelelő kapacitásunk, hogy mindent időben elő tudjunk készíteni, el tudjuk vetni, ültetni, tehát egy nagyon eseménygazdag, teendő gazdag, ha mondhatom így, időszakban vagyunk áprilisban, amikor a nagy területen termesztett szántóföldi növények vetése javában kéne legyen, elkezdődnek a szántóföldi növények növényvédelmi munkálatai, gondolk itt elsősorban a gyomirtásokra, és talajművelési feladatok vannak, amelyek még a vetés előtt kifogástalan minőségben el kell legyenek végezve.
Szántóföldi növényekről beszélgetünk, de ide tartozik például az őszi búza is, a tavasz búza is. Vegyük akkor egy kicsit külön. Az őszi búzánál mi a legsürgősebb teendő most április közepén?
Igen, az őszi búzánál én bízom benne, és ez érvényes úgy általánosan az őszi szalmás gabonákra, főként, hogyha búza tetitikálé, és hogyha árpára gondolok, bízom benne, hogy nem hagyták ki a fejtágyázást, vagyis azt a kora tavaszi, a március hónapban elvégzendő plusz tápanyag mennyiséget, ami főleg a búzánál egy elengedhetetlen beavatkozás. Hogyha ezt elhanyagolták, akkor még mindig megtehetik. Jó lett volna, hogyha a márciusban ez meg lenne. Na most ez azért nagyon fontos, hogy ezt mindenki nagyon jól meg kell értse, mert ismétlem, a búzánál a kora tavaszi fejtágyázás, annak nem csak mennyiségi, hanem minőségjavító szerepe van, hiszen a búza alapanyaggal minőségfüggvényében tud tovább terméket elállítani a sütőipar vagy a pékipar. Tehát, hogyha nincs egy megfelelő tápanyag utánpótlásom, főleg fejtágyázással, nitrogénre gondolok főként, akkor nincs a búzának sikértartalma, ami az egyik legelváltabb minőségi tulajdonság sütőipar és pékipar szempontjából. Hogyha ezt megtették, akkor most már a szalmás gabonáknak a gyomirtására, gyomszabályozására kell gondolnunk. Ezt üzemi termesztésben, ha minden láncszemet az integrált növényvédelem tekintetében, integrált gyomszabályozás tekintetében elvégeztek, akkor most főként nagyüzemi termesztésben a vegyszeres, a növényvédőszeres, a herbicides megoldással él a termesztő, ez a kézenfekvőbb, és akkor ismerve a tábla gyomosodását, kimenve a helyszíne és megnézve, hogy milyen stádiumban van a kultúrnövény, milyen stádiumban vannak a kellő csiranövények, gyomnövények, illetve az évelő gyomnövények, amelyek lehet, hogy már ősszel megjelentek a területen. Ennek függvényében meg kell válaszza azt a leghatékonyabb technológiai szempontból, illetve legköltség és környezetkímélőbb herbicidet, amivel el tudja végezni a gyomszabályzást. Ellenkező esetben oda jut, hogy a végén lehet, hogy a betakarító nem fog vállalkozni, hogy szolgáltatás szerint leadassa azt a gyomos búzát. Ez nagyüzemi termesztés esetében ez most már egy viszonylag jól kivitelezett feladat, de bizony még nagyon sok kis termesztő van, ahol a szalmás gabonáknak a gyomszabályzását nem uralják. Egy intenzív technológia esetében gyakorlatilag az őszi szalmás gabonák gyomszabályzását vegyszeresen már ősszel elkezdik, tehát gyakorlatilag még azon gyomcsoportok kártételét sem engedi meg a termesztő, mondjam úgy az egyéves gyomcsoportok közül a T1 és T2 alcsoportokat, amelyek abban az időszakban károsítanak, nemhogy azokat, amelyek most tavasszal, ahogy a vegetáció elindul, akkor tömegesen jelennek meg. Tehát egy intenzív technológia már ősszel elvégzik ezt a feladatot, vagy megkezdik, és esetleg kiegészítik, ha szükséges most tavasszal. Tehát a szalmás gabonáknál most az áprilisi teendő a gyomszabályzás, a vegyszeres gyomszabályzás, amikor lehetőség van arra, hogy plusz tápanyagot juttassunk ki permetlével együtt, tehát levéltrágyát juttatunk ki a kultúrára, illetve ha szükséges, akkor kártevők meg betegségekkel szemben védjük a kultúráinkat. Itt, hogyha betegségekkel gondolok, akkor főként megelőző céllal végzem ezt el. A gombaölő szerek nagy része elég hosszú ideig aktívak hatnak, van olyan is, aminél akár 40 napos ideig védi a kultúrát az adott gombaölő szer. Tehát főként gyomszabályzásra, vegyszeres gyomszabályzásra gondolok, de ezt ki lehet egészíteni. Ugyanabba a permetlébe be lehet keverni a levéltrágyát, illetve gomba és rovarölő szereket, hogyha szükséges.
Sok kártevő támadja-e az őszi szalmás gabonát? Kell-e sok mindenre odafigyelni, kártevőre, betegségre?
Nyilvánvaló ennek a növénycsoportnak is, hogy az őszi szalmás gabonákra, vagy általánosan a szalmás gabonákra gondolok, van sok kártevőjük, viszont egy helyes mezőgazdasági gyakorlatban ezeket féken lehet tartani. Sajnos az a tapasztalat az utóbbi időszakban, és itt most nem csak az utóbbi egy-két évre gondolok, hanem úgy a rendszerváltás után felborult teljes egyensúlyra, hogy olyan alapelemeket hagyunk ki a technológiából, amelyek idővel nagyon súlyos, mondhatnám kezelhetetlen következményekkel járnak. Ismert az, hogy az egész környékünk, vagy az egész országnak a vetés szerkezete nagyon leszegényedett, gyakorlatilag 5-6 kultúrát látunk, bárhova járunk az országba. Na most ez ahhoz vezet, hogy felszaporodnak nyilvánvaló ezeknek a betegségei és kártevői, tehát kihagyjuk a vetésforgót. És sokszor egy ilyen alapvető elem, amit nem lehet mással helyettesíteni. Tehát ez nem működik. Tehát a helyes mezőgazdasági gyakorlatban vannak olyan alappillérek, amiket még nem tudott az ember, a jelenlegi technika nem tudott kiváltani, nem tudott okosabbat, másabbat teremteni. Az nem megoldás, hogy nincs vetésforgom, és nagyon intenzív kemizálást folytatok, mert környezet, meg emberi egészségre kockázatot jelent. Úgyhogy, ha betartom a helyes vetésforgót, hogyha fémzárolt vetőmagot vásárolok, tehát olyan vetőmagot, ahol vigyáztak arra, hogy növényvédelmi szempontból is a vetőmag úgymond tiszta legyen, akkor állományban nem szokott radikális gondom lenni. Előfordult például olyan, ezelőtt vagy 2 éve volt olyan eset, hogy levéltetvek támadták meg a búzát, ami nem egy gyakori jelenség, hogy a vetésfehérítő, vagy hogy a poloskák támadják, vagy hogy ilyen időszakban a terikol, vagyis talajkártevők próbálnak gyökérkárosodást okozni. Igen, de levéltetvek nem nagyon jelentettek, tehát maga ez a kártevő csoport nem egy szokványos kártevő csoport ennél a kultúránál, de volt olyan év, amikor úgymond újdonsággal szembesült a termesztő, természetesen meg lehetett oldani, hiszen lehetett permetezni ennél az állománynál, nem csak speciális gépekkel, hanem az egyszerű, sima szántaföldi permetező géppel ezt meg lehetett oldani, de voltak meglepetések. Vannak olyan évek, amikor a rozsdák nagyon tombolnak, mint betegségek. Van olyan eset, amikor a szeptoriózis tombol, de ismétlem, ha az alap pilléreket nem kerüljük ki, és ezeket nem próbáljuk elhanyagolni, akkor ilyen szempontból mondhatnám, hogy uralni lehet ezeket a kultúrákat.
Hamarosan a tavaszi szalmásgabonákról beszélgetünk, de most tartunk egy kis zenei pihenőt. Szilágyi Sándor énekel, majd folytatjuk műsorunkat a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójából.
Nagyon hamar öregszik, ha sokat jár a szája, ráncos lesz a rózsa bimbos orcája, az idő már elszalad, minden asszony szép maga, csak az, aki veszekszik, egyedül csak az az asszony öregszik, az idő már elszalad, minden asszony szép maga, csak az, aki veszekszik, egyedül csak az az asszony öregszik, maradjon, csak maradjon, béljön. békességben az asszony. Mert ha perel megkékül, a duzzogó asszony hamar megvédül. Az idő bár elszalad, minden asszony szép maga, csak az, aki veszekszik, egyedül a méves asszony öregszik. Az idő bár elszalad, minden asszony szép maga, csak az, aki veszekszik, egyedül a méves asszony öregszik. Minden asszony szép maga, csak az, aki veszekszik, egyedül a méves asszony öregszik. Az idő bár elszabad, minden asszony szép maga, csak az, aki veszekszik, egyedül a méves asszony öregszik.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Nyárádi Imre István agrármérnök, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara kertészmérnöki tanszékének adjunktusa. Ma a szántóföldi növények igényeiről és termesztéséről beszélgettünk. Az idei tél nagyon megviselte-e az őszi szalmásgabonákat, és aztán lassan áttérünk a tavaszi szalmásgabonákra?
Annak ellenére, hogy az utóbbi évekhez viszonyítva a 2016-2017-es tél, a két év közötti átmenet az sokkal, legalábbis itt Marosvásárhely környékén gyakorlatilag november végén komoly fagyokat észleltünk, és gyakorlatilag a terület februárig nem engedett ki, tehát sőt voltak olyan helyek, ahol azt jelezték, hogy egy méter mélyig le volt fagyva a terület. Ehhez képest én úgy látom most így terepszemlét tartva kint, hogy a növények viszonylag jól átvészelték a telet. Most, úgymond az őszi szalmásgabonák kibontakozóban vannak, és szemmel láthatólag napról napra sűrűbb az állomány, gyakorlatilag a sorok már záródnak, és elindul gyakorlatilag a szárba szökés. Úgyhogy ez hamarosan, hogyha főleg így tartanak a hőmérsékleti értékek, amikor akár 24 Celsius fokra is emelkedett a hőmérő higanyszála, akkor a természetnek gyakorlatilag nem egy naptár ide van, ő gyakorlatilag klimatikus tényezők után irányul, ezeket veszi figyelembe, gyakorlatilag rohamosan növekszik, és azt látom, hogy viszonylag jól teleltek, és most robbanásszerűen indulnak vegetációba.
A nagy hőingadozás az nem viseli meg az állományt? Hogy viselik a növények?
Nyilvánvaló, hogy úgy, hogy az ember, ő is egy élő szervezet, igaz, mi se szeretjük az ilyen, főleg rövid idő alatt bekövetkezett hőingadozásokat, de azért ne felejtsük el, hogy a búza származásából tekintve nem egy olyan növény, ami egy meleg égővi, úgymond, nem egy kukorica, ami sokkal érzékenyebb, sokkal igényesebb a hőmérséklettel szemben. A búza esetében ezeket valamivel jobban tolerálja a többi növényhez viszonyítva.
A tavaszbúzát, tavaszárpát mikor ideális elvetni?
Valamikor márciusban ezt el lehetne tenni, de nem szeretnék feltétlenül naptári időpontot mondani, mert van olyan évjárat, amikor február végén ezt már meg lehet tenni, ezt a feladatot, van olyan évjárat, hogy nem tudjuk ezt megtenni csak március végén. Mindenképpen ahogyan a terület megengedi, fagyok megszűnnek, el lehet készíteni a megfelelő talajállapotot, február végétől úgy március végig, én azt javaslom, hogy március végig mindenképpen ezek a kultúrák kerüljenek elvetésre. Nem javaslom a tavaszi szalmásgabonák esetében az áprilisi vetést. Az előbb említettem azt, hogy nem szeretem, amikor naptári dátumokban beszélünk, hiszen az, amit itt Marosvásárhely térségében március közepén észlelünk, ugyanazok a viszonyok egy sokkal hűvösebb, zordabb vidéken lehet, hogy április elején teljesülnek, és április elején azon a vidéken még mindig optimálisnak tekinthető a vetés idő, mint ahogyan itt Marosvásárhely térségében márciusban. Tehát mielőtt a területre rá lehet menni, megszűntek a tavaszi komoly fagyok, persze hóharmatok még vannak, de a komoly fagyok, amikor 3-4-5 centire megfagyott, ezek megszűntek, akkor már a kultúrát létesíteni lehet, és ez február végétől tartana úgy, hogyha egy picit tágabb földrajzi térségben gondolkozunk, de még mindig az ország határain belül maradunk, akkor úgy április közepéig kiterjeszthető.
Számít az, hogy a tavasszal vethető szalmásgabonáknak a talaj az mikor volt előkészítve? Megszánt, vagy ősszel, vagy frissen szántott talajba kerül a mag?
Főleg egy gyakorló termesztő szempontjából ez már nem merül mérlegelésre. Tehát az őszi szántás minősége messze nem említhető egy napon a tavaszi szántás minőségével. Tavaszi szántás, tavaszi alapművelés és ennek eldolgozása történhet nagyon jó minőségi mutatókkal, de itt kulcsfontossága a talaj nedvessége. Tavasszal nagyon kicsi az a valószínűség, hogy megfelelő időben olyan talajnedvességi állapotot kapunk, amikor a talajművelési eljárások kivitelezése megfelelő lesz. Legtöbbször tavasszal a talaj vízkészlete magasabb, a szántásunk, hogyha alapművelésre gondolok, akkor azt tömörödéssel jár, ilyen szalonnás barázdák keletkeznek, kiszáradnak, nem lehet jól eldolgozni, igaz? Lazítással, gyakorlatilag nedves talajba lazítással próbálkozni, nem lazítunk, hanem gyakorlatilag csak nyesünk, úgyhogy tavasszal is lehet extrém esetekben talajművelést végezni, tavaszi szalmás gabonáknak, de mondjam azt, hogy 10 évből egyszer sikerül, hogy a kívántnak megfelelő magágyat tudjunk elállítani. Legtöbbször az őszi szántást kell okvetlenül betartanunk, vagy mondjam úgy mindig, és egy nagyon fontos dolog, hogy ezt az őszi szántást már ősszel egyszer egy simító elmunkálással dolgozzák el. Az lehet egy rézsútós tárcsázás, vagy lehet egy menetben a szántással egy csillagboronával összekötve a gépkapcsolatot, tehát erőgép, eke és egy csillagborona, amivel eldolgozzuk a talajt. És hagyjuk, hogy a többi feladatot az apró morzsás szerkezet, szemcseállapot érdekében megtegye a fagy, és akkor tavasszal, ha már ősszel elmunkáltuk az alapművelést, akkor van esélyünk, hogy jelentősebb taposási kár nélkül egy menetben kiváló magágyat készítsünk. Ez az előfeltétele. Én ezt mindig nagyon hangsúlyozom, ez gyakorlati szempontból nagyon fontos. Tehát a kora tavaszi vetésű kultúrák esetében az őszi alapművelés már ősszel történő durva elmunkálása kötelező.
Nagyon sokan a csávázott vetőmagra esküsznek, de van, aki ezt nem tartja fontosnak. Ön, mint gyakorló termelő is, hogy látja ezt a problémát?
Következő dologból kell kiindulni. Nagyon sok betegség, vagy akár kártevő a maggal, terméssel, vagyis azzal a vetőmaggal, amivel mi az új kultúrát létesítjük, azzal is terjed. Na most a csávázásom, vagyis a vetőmag kezelése valamilyen gomba, illetve rovarőrösszerrel gyakorlatilag mit tesz, hogy esetlegesen a maggal történő betegség és kártevő terjedést megakadályozza. Tehát ez a gyakorlatilag a védekezésnek egyik alappillére. Hogyha én már fertőzött magot vetek el, akkor ne csodálkozzak, hogyha vegetáción tombolni fog az adott betegség vagy kártevő. Tehát a vetőmagcsávázás az elengedhetetlen. Nagyon jó volna, ha a mai, mondjam úgy, növényvédelmi nyomás körülményeiben olyan vetőmagot tudnánk előállítani, ami egyáltalán nem tartalmaz egy csirányi gombaszaporító képletet, vagy egyetlen egy olyan rovart valamilyen fejlettségi stádiumban, ami további fertőzést eredményezzen. És akkor ezért a vetőmagcsávázás az elengedhetetlen, sőt, a növényvédelmi beavatkozásoknak egyik, már a vegyszeres növényvédelmi beavatkozásoknak egyik alappillére.
Nem.
Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Stúdió vendégünk dr. Nyárádi Imre István agrármérnök, a Szapiencia RD Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara kertészmérnöki tanszékének adjunktusa. Ma a szántóföldi növények igényeiről és termesztéséről beszélgetünk. Mérnök úr, többen jelezték, hogy mohásodik a szalmás gabona talaja. Ezzel ellen van-e valami megoldás?
Nem találkoztam ezzel a jelenséggel. Gondolom, hogy észkosabb, nedvesebb, üdébb területeken fordul elő. Normális körülmények között uzuális növénytermesztés esetében nem kéne legyen arra lehetőség, hogy ezek egy negatívan befolyásoló szintre kerüljenek. Egy normál talajműveléssel ezt meg lehet szüntetni. Valószínűleg egy sajátos esetről van szó, gondolom, hogy valamilyen hiba, mulasztás, baki csúszik be ebbe az egész folyamatba, a termesztési folyamatba, ami gyakorlatilag egy láncolat, ahol valamit nem megfelelően végezve lehetőséget adunk arra, hogy ez a jelenség megnyilvánuljon. Én személy szerint nem találkoztam üzemi termesztésben ilyen esettel.
Egy másik hallgatónk az aranka jelenlétét nehezményezi. Ezt egyáltalán lehet-e írtani a területről?
Igen, most, hogyha az aranka, tehát a gyomnövényre, a kuszkuta nemzetséghez tartozó gyomfajokra gondolok, akkor ezek annak ellenére, hogy már a múlt század elején is egy elég komoly kérdést okoztak, és gyakorlatilag egyesek szerint az amerikai kontinensről hurcolták ide be, állítólag amikor tenyészállatokat hoztak át, és azoknak a takarmány készletét a hajón próbálták biztosítani, avval érkezett ide hozzánk. Ez ma már megint nem kéne jelentsen gondot, mert általában szántóföldi növénytermesztésben ez pillangos takarmány növények, főként lucerna és vöröshere gazdanövényeket preferálja, hiszen egy élősködő gyomnövényről beszélünk, de láttam már ribizibokrot is parazitálva arankafajok által. Na most, kiindulunk abból, hogy ez a két kultúra esetében, a lucerna és a vöröshere esetében elengedhetetlen a minősített vetőmag használata, és ez esetben a vetőmag előkészítés egyik alapeleme az arankamentesítés. Ez ilyen speciális eljárás, amikor a vetőmagot vasreszelékkel keverik össze, és majd utána egy ilyen elektromágneses mezőn engedik át, és akkor a mágnes a vasreszelékkel együtt magához vonzza az aranka magukat. Tehát egyszer arankamentes vetőmag használ. Ez elengedhetetlen. Aki több hektár területre lucernát vagy vörösherét telepít, főleg most egy nagy láz van ez iránt, és én ennek nagyon örvendek. Az azért bánt, hogy ezt támogatás révén lehetett ösztönözni csak, mert ez a két növény igaz, hogy egy állattenyésztést is feltételez, de ami felhasználja ezt az alapanyagot, viszont egy helyes mezőgazdasági gyakorlatban ezek kiváló elővetemények, amelyek akár 1000 kiló búza többlettermést eredményeznek csupán azért, mert ez volt az elővetemény. Na most, aki ilyen kultúrát létesít nagy területen, csak is minősített vetőmagot kell használjon, ami arankamentesítve volt. Ez az egyik dolog. Létezik ma már vegyszeres megoldás is, mint kora tavasszal állományra juttatva egy pendimetalin hatóanyagú készítményt, picit nagyobb dózisban, mint ahogy mi szoktuk használni a kereskedelmi anyagokat, illetve van egy olyan megoldásunk, amikor kaszálások után permetezzük, tehát herbicidet szórunk ki a területre, tehát összegyűjtjük nagyon gyorsan a szálas takarmányt, elvisszük a területről, és amíg nem megújult állományra permetezünk egy szelektivitás nélküli totális gyomirtót, egy nagyon szokványos hatóanyagot, de ezt egy jóval kisebb koncentrációban, adagban használjuk, mint ahogy különben szoktuk. Most én kereskedői neveket nem mondok, azért, mert
nem mondhatunk,
de van ez a két megoldás. Most környezetbarát úton lehet olyan természetesen ott, ahol észleljük ezeket a fecske fonalat, tehát ezt az arankát, akkor ezeket a foltokat lekaszáljuk, és ott megsemmisítjük, elégetjük. Persze nem úgy, hogy végighúzoljuk mindenhol ezt a megszállat részt, hanem ott megsemmisítjük abba a foltba, és lehet ilyen foltkezeléseket alkalmazni, de ismétlem, első az, hogy minősített vetőmag és vetésforgó, mert hogyha ott nem volt lucerna vörösere, csak mondjuk 15 évvel ezelőtt, kicsa valószínűsége, hogy fertőzésen fönnmaradt, azóta területem termesztve volt más kultúrnövénye, tehát gyakorlatilag a magkészletet kiapasztottam, és akkor jövök egy fémzárolt, egy minősített vetőmaggal, ami arankamentesítve volt, és nem kellene gondom legyen az arankával.
És hogyha mondjuk pár évre füvesítenénk azt a területet, és kasszálnánk rendszeresen, akkor ez mennyire jelentene megoldást?
Ez jelentene megoldást, csak egy szántott területet az évi rendszeres művelésből kivenni, és egy olyan gyeppel hasznosítani, ami hozhat persze egy-két kaszálást per év, de anyagi vonzatát tekintve sajnos, hogy ez egy veszteséges megoldást jelent, ráadásul akkor, amikor nem olyan orientáltsága van az egész falnak, tehát hogyha nincs állattenyésztés, és eznek a plusz értékesítése gondot jelez, nincs meg a megfelelő gépesítés. Itt kaszálógépekre, rendsodrókra, bálázógépekre, stb. Van szükségem. Tehát nem biztos, hogy erre egyáltalán föl van készülve az adott gazdaság. Úgyhogy ez legyen csak egy utolsó sor, egy ennedik megoldás. Aval kezdtem a válaszomat, hogy annak ellenére, hogy valamikor már a múlt századain gondot okoztak, nagyon sok figyelmet fordítottak a kutatók ennek a gyomnövénynek a visszaszorítására, a karantén, tehát zárlati jegyzéken volt, ma már technológiai szintünk megengedi ennek az uralását. Szakértelem kell hozzá, és ez működik hibátlanul. Tehát ez már olyan, mint egy epekő műtét, ami persze minden beavatkozás rizikóval jár, de ma már pár nap alatt az epekövet eltávolítják speciális laparoszkópos műtétekkel. Én nem vagyok orvos szakember, csak akartam egy olyan példát fölhozni, hogy ma már a technika fejlődésével, a technológiák fejlődésével nagyon sok régebben veszélyesnek tartott kártevőt korokozott, vagy valamilyen beavatkozást ma már teljesen biztonságos körülmények között meg tudjuk oldani.
Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Nyárádi Imbe István agrármérnök, a Sapienza Erdély Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara kertészmérnöki tanszékének adjunktusa. A kukorica vetésére is hamarosan sor kerül. Mire figyeljünk a kukoricánál?
A kukorica egy kiemelkedő, fontosságú haszonnövényünk, és ne felejtsük el, hogy egy melegigényes növény. Na most nyilvánvaló azt is jelzem, hogy az optimális vetésidőhöz viszonyított késések, ezek hatványozódnak a betakarításkor. Valamikor itt a mi térségünkön a kukorica vetés ideje úgy április második harmada végén kellene elkezdődjön, de az utóbbi években, amikor egy nagyon rövid tavasz után egyből nyárba zuhantunk, nem ritka, amikor április 10-e körül már javában vetik a kukoricát. Gyakorlatilag, hogy a talajban teljesül a vetési mélységben 8-10 Celsius fok, akkor a kukorica már vethető, természetesen avval megjegyzéssel, hogy a hőmérsékleti tendenciák, növekvő tendenciái megmaradjanak. Ha nincs hőmérőnk, akkor egy picit nézzük a növényzetet, a vegetációt, és hogyha kökénybokrokat látunk virágozni, akkor ez egyenértékesíthető azzal, hogy a talajban megvan az a hőfok, és a kukorica vethető. Na most lassan, hogyha a vegetációt tekintjük, ha valaki kitekint az ablakán, és éppen egy kökénybokorra tud ránézni, akkor látja, hogy az gyönyörűen fehéren díszlik. Tehát optimális vetésidő betartása, ehhez viszonyítva sokat ne késünk. Mert hogyha egy picit maximumot akarunk kihozni ebből a növényből, akkor az a tendenciánk, hogy egy hosszabb tenyészidejű hibridet válasszunk, mert annak nagyobb a termőképessége. No, de ennél még fontosabb, hogy időben legyen eltéve, mert egyes szakemberek azt mondják, hogy egy nap késés a vetéskor, négy nap késés a betakarításnál. És nem mindegy, hogy betakarításkor 21%-os nedvességtartalommal, vagy 17%-os nedvességtartalommal tudom betakarítani a kukoricatermésemet, mert minden százalék nedvesség csökkentés minden tonna kukorica szemtermésen durván 10 lejt jelent. No, ez így nem mond semmit, de hogyha már 10 tonnánk van és 5%-ot kell lehozzuk, akkor már 500 lejt kell ott hagyjunk, és akkor 500 lej más szempontból mérlegelve az egyik legenergikusabb munkálat a szántás vagy a betakarítás költségvonzatával bír, tehát nem elhanyagolható. Úgyhogy a kukoricánál optimális vetési idő. Egy másik nagyon fontos kérdés, hogyha tovább menjünk a kukoricánál, az, hogy milyen hibridet választunk. Véletlenül sem ejtem ki azt, hogy fajta, tehát a kukoricánál ma már hibrideket termesztünk. Illetve itt tehetek egy olyan megjegyzést is, egyszer egy betelefonáló hallgató kérdéséből gyakorlatilag rádöbbentem arra, hogy ez az adás nem csak a nagy termesztőknek, én nem mintha őket képviselném, viszont azt akarom sugallni minden egyes tanácsommal, mondásommal, hogy próbáljunk magas szinten művelni ezt a gazdálkodási formát, mert csak úgy vezet eredményhez. Egy hallgató azt mondta, hogy hát, ha kis területen van, akkor nekem az is megfelelő, és gondolkodtam ezen a hozzászóláson, és valóban igaz az, hogy egy kis területen, egy adott gazdálkodási formában beszélhetünk fajtákról is. Üzemi termesztésben kizárólag hibridről beszélünk, hiszen a hibrid szervezet az egy elég bonyolult élettani, genetikai háttérfolyamatoknak köszönhetően jelentősen túlhaladja a termőképességben, ellenállóképességben a szülőpárokat. Na most, hogyha valaki csak 5 árin akar kukoricát termeszteni, csupán azért, hogy neki az a kukorica dara, az az úgynevezett puliszka lisztje meglegyen, akkor nyugodtan teheti azt a fajtát, aminek 4 méteres szára lesz, fehér torzsájú, csúszájú, nagy, telt, üveges, sötét szemtermés alakul, úgyhogy kis területen beszélhetünk fajtákon, nagy területen csak is hibridekről beszélünk. Egy másik nagyon fontos kérdés a tápanyag utánpótlás. A kukorica egy nagyon falánk növény. Tehát szó szerint így értsék, egy falánk növény, ami sokat eszik, ha mondhatom úgy, és egy elég gyors ritmusban a tenyészidő elején. Tápanyag nélkül nem tudjuk kihozni sem a kukoricából, sem az ő potenciálét, a képességét, és nem tudjuk hasznosítani sem a termőhelyi potenciált. Tehát szükséges a tápanyag utánpótlás, és még egy nagyon fontos dolog, a gyomszabályzás. Talán, hogyha csak 3 szót kellene erről a növényről mondanom, akkor azt mondanám, hogy gyomszabályozás, a második az hibrid, és a harmadik az a tápanyag utánpótlás.
Kukorica sokat eszik, de sokat is iszik? És az utóbbi időben elég rendszertelenül adjuk neki az italt.
Igen, a kukoricának a vízfogyasztása viszonylag nagy, azért viszonylag nagy, mert egy hektáron, egy egységnyi területen egy nagy biomassa elállítására képes. Na most úgy tessék gondolni, hogy egy adott fejlettségi fázisban betakarítás előtt, úgy viaszos érés végén egy kukoricacső 400 g, tehát majdnem fél kiló. Ehhez legalább még annyi szár jön, tehát ez gyakorlatilag egy növényem, ha csak azt veszem, hogy egy kiló egy növény, és van egy hektáron 70 ezer növényem, akkor az már 70 ezer kilogram per hektár, de ennél jóval nagyobb biomasszát is képes elállítani. Tehát egyszer ezért kell neki sok. Egy másik dolog, ami azért azt a viszonylagos kifejezést megköveteli, a kukorica egy C4-es növény. Na most ez a hallgatóknak nem mond sokat, gyakorlatilag itt egy élettani sajátosságról van szó. Egyes növények C3-as fotoszintézis folytatnak, a kukorica C4-est. A C4-esek előnyben vannak, mert ilyen szempontból, visszafelhasználás szempontjából a kukorica egy kisebb vízmennyiséggel képes előállítani egységnyi szárazanyag mennyiséget, vagyis biomassa mennyiséget, úgymond takarékos a vízzel szemben. De emellett a kukorica ennek ellenére elvárja azt, hogy a tenyészidőben havonta egy olyan 40 és 90 mm közötti csapadékot regisztráljon, halmozzon magába. Nyilvánvaló, hogy ez nálunk nagyon ritkán teljesül, hiszen jó, hogy júliusban regisztrálhatunk egy olyan 80 mm csapadékot, de akkor nagyon nagy a párolgás, tehát egy nagy része a víznek elvesztődik, még mielőtt a kukorica gyökeréhez jutna, és egy kukorica ezt felszívná.
A Sapiencián vetőmagokkal, például kukorica vetőmaggal, vagy szálasgabona vetőmaggal kísérleteznek-e?
Igen, az utóbbi években hagyományszerűen, és ezt az idén is folytatjuk, nagyon sok nemesítő vetőmag forgalmazó cégnek teszteljük a hibridjeit, a kínálatát. Most mindez a feladat részben tanszéki kutatási feladat, de részben a fő cél az, hogy olyan támpontot nyújtsunk a termesztőknek, amivel az itteni körülményekhez hasonló térségekben dolgozók meg tudják választani a legmegfelelőbb, a számukra legmegfelelőbb hibridet. Gyakorlatilag a tavaly is 45 kukorica hibridünk volt, 6 nemesítő cégtől. Az idén az egyik nemesítő cég 5 hibriddel vesz részt az idén ebben a bemutatóban, és ezt a bemutatót, ami gyakorlatilag egy ilyen hibrid összehasonlító kísérlet, ezt a tenyészidő végén egy úgynevezett kukorica nappal zárjuk, ahova közel 100 résztvevője jelenlétében, ebbe benne vannak hallgatók, egyetemi szakirányos hallgatók, benne vannak termesztők, a helyszínen meg tudnak győződni adott kukoricahibridek tulajdonságáról, termőképességéről, tehát potenciáljáról, illetve hasznosítási, felhasználási lehetőségeiről. Úgyhogy igyekszünk, hogy a kutatásoknak legyen egy közérdeket szolgáló oldala is. Más szálas takarmány fajok esetében nem végeztünk ilyen kísérletet. Kukorica napraforgóval végeztünk ilyen fajta, meg hibrid összehasonlító vizsgálatot.
És ide adáskörzetünkre Maros Hargit a Kovászna megyébe milyen tenyészidejű vetőmaga legideálisabb?
Az általános ráció a következő. Minden térségnek megvan, hogy a tenyészidő szakban, ami vegyük úgy, hogy április és szeptember között, van egy hőszeg potenciálja, ami gyakorlatilag a napi 10 Celsius foknál magasabb a kukorica esetében, hiszen a kukorica esetében, mivel melegégővi növény, a bázis hőmérséklet az 10 Celsius fok, legalábbis annak tekintjük. E feletti hőmérsékleteket összeadjuk, és kijön a végén egy összeg, ami 800 fok, 1000 fok, 1200 fok. A ráció az, hogy mindig a célunk az, hogy a lehető legjobban kihasználjuk ezt a potenciált, viszont legyen mindig egy biztonságunk, egy 100-150-200 aktív Celsius fok, ami nekünk bármilyen évjárat következne be, a biztonságos beérésünk megvan. Na most itt, hogyha konkrétan tenyészidő hosszról beszélek, olyan hibrideket kellene termesszünk, amelyek úgy FAO 300-as éréscsoportot jelentenek, ez a FAO 300, vagyis a FAO éréscsoport, gyakorlatilag egy konvencionális éréscsoport, ami gyakorlatilag egy-egy amerikai standard hibridnek a tenyészidejéhez igazodik, vagy ehhez van viszonyítva. Tehát FAO 300-as éréscsoportot ne haladjuk meg, szemes hasznosítása. Siló hasznosítás esetében egy picivel hosszabb tenyészidejűekre, hibridekre is eshet a választás, de szemes hasznosítás esetében nem indokolt. Tehát a ráció az, hogy a lehető legjobban kihasználjuk, minél jobban fedje a kukorica hibrid hőigénye a termői potenciált, de ezt ne haladja meg, hiszen nem tudjuk, hogy milyen év van előttünk, milyen hamar kopogtatnak a kora őszi fagyok, és akkor gyakorlatilag a kukoricánál ott lesz egy viszonylag szépnek mutatkozó termés, de a nedvesség csökkenés nem történik be, nem véglegesítődött a szem kitelése, és akkor gyakorlatilag tárolás, betakarítás, szállításnál lesznek gondjaink.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Most viszont azok között a hűséges hallgatóink között sorsoljuk ki a nyereményeket, akik a két héttel ezelőtti Kertbarátok műsorunkat a Facebookon a Sármási Bocskai János profil alatt tetszikelték. Összesen 64 személy, a Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 lejes vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég Csíkmadarasi és Csíkszeredai üzletében. Nézzük ki a szerencsés. Ő Pál Piroska, csíkszeredai hallgatónk. Egyik hallgatónk a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által felajánlott Növényvédőszerek a Kárpát-medencében magyar-román című vegyszerhatározó kötetet kapja, amelyet dr. Ocskó Zoltán és dr. Bálint János szerkesztett. Aki elviheti, ő Sepsi Irenke Somosdról. A Marosvásárhelyi Instaldi Kft. A Kossuth Lajos utca 69 szám alatt tevékenykedik, a hőközpontok szerelésére és ellenőrzésére szakosodott. Egyik hallgatónk egy határidő naplót kap a cég jóvoltából. Aki elviheti, ő Keresztes Gábor László Marosvásárhelyről. Azok a hallgatók, akik tetszikelték és megosztották az április 11-i műsorunkat, most a külön nyereményért versenyeznek, összesen 23 személy.
Egy megszemélyesített bögrét és egy gyermekkönyvet kap valaki a Marosvásárhelyi Rádióról. Ő Szász Klára, Sepsiszentgyörgyről. Nyerteseinkkel a műsor után felvesszük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jutnak a nyeremények birtokába. Lassan műsorunk végéhez közeledünk, Kertbarátok műsorral legközelebb május 9-én jelentkezünk. Számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Balogh Dénes énekelt. Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. Műszaki munkatársam nevében is köszönöm figyelmüket, Sármási Bocskai Jánost hallották. A viszonthallásra!
Az én szülőfalunkba, hát erem átkarolom anyámat, oltár elé vezetem a babát. Haza megyek, haza hát, az én szülőfalunkba, hát erem átkarolom anyámat, oltár elé vezetem a babát. Szeredai vasút állomáson, három gőzös áll a negyedik magányom, az elsőnek jaj, ne füstöl a kéménye, azzal visznek az orosz határszélre. Az én babám karja, szép lányát, kivel eltöltöttem sok számos élet.